Van egy olyan személy, Szegedváros egykori főkapitánya, aki a maga korának a legműveltebb vezéregyénisége és kiváló kultúrférfiú volt, Tari Pál. Az élet történetében felfedezhető egy nagyon érdekes és romantikus szerelmi szál is, és természetesen a Somogyi Könyvtár rendelkezik azokkal a levelekkel, amely felfedi ezt a romantikus szerelmi szálat is. Mielőtt beszélnénk erről, ki volt egyébként maga Tari Pál? Mit kell róla tudni?
Tari Pál az 1800-as évek elején született, egy egyszerű szegedi kereskedő család gyermeke volt. A kor szokásai szerint, ahogy a szegedi családok gyermekei, akik megtehették, a piarista gimnáziumban végezte az iskolai tanulmányait, és választhatott ugye a jogi pályára, vagy egyházi pályára lép, és ő jogi pályát választott. Ügyvédként dolgozott Szegedvárosába, és szépen haladt előre, egyre nagyobb közigazgatásokat, pozíciókat töltött be a városban, Szegeden, illetve az akkori vármegye jogi területén. És 1844-ben lesz a város főkapitánya, ami azt jelenti, hogy ugye ez egy betyáros időszak, tehát azért itt a közbiztonság az nem a legjobb abban az időszakban a városban és a város környékén, és bizony egy nagyon kemény kezű főkapitánya a városnak, és ezért és a szigorú intézkedései miatt nem egy közkedvelt ember a városlakók szívében, és egy gőgös zsarnoknak tekintette abban az időszakban a köznép. Ugye az 1844-et említettünk, jön az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, természetesen aktív résztvevője, gyalogszázad kapitány, és megpróbálkozik abban az időben a választásokon is, hogy valamilyen pozícióba kerüljön így ezzel kapcsolatban is, de a nép nem szerette, emlékezett rá, és ezért nem jut pozícióhoz, és igen méltatlan perek után nyugdíjazzák. És ő, ahogy nyugdíjba kerül, ügyvédként tovább folytatja természetesen munkáját, viszont érdekes, hogy amennyire nem szerette a nép, a köznép, mert szigorú volt, viszont ő szívén viseli a szegény népnek a sorsát, támogatja őket, ellátással biztosítja őket, étkezéssel, ruhával, adományokkal, megszünteti felsővároson magát a koldulást. Ezek mellett például táncmulatságokon, színházi előadásokon aktívan részt vesz, illetve akkori kaszinó tagságban jelen van, és mivel jogi munkássága mellett még íróként is dolgozik, a kor nagy folyóirataiba, Athenaumba, Pesti Hírlapban, mind gazdasági, mind szépirodalmi, illetve színi kritikákkal is foglalkozik például, tehát egy nagyon széles látókörű embere a városnak, és hatalmas könyvgyűjteménye volt, amit sokkal később 1888-ban árvereznek el, és ekkor kerül a Somogyi Könyvtár tulajdonába a könyvgyűjtemények egy része, családi iratai, illetve a levelezése.
És mekkora szerencse, hogy az árverezés során a Somogyi Károly Könyvtár kezébe került, és nem pedig máshova.
Igen, az a bizonyos szerelmi levelezés két etapban érkezik meg a könyvtár állományában. 1888-ban érkezik egy része, és néhány évvel ezelőtt magánszemély állt meg a Somogyi Könyvtár ajtajában, és ajánlott föl megvételre egy ilyen levélgyűjteményt. És természetesen a könyvtárnak van lehetősége magánszemélyektől is, hogyha ilyen felajánlás érkezik, átgondolni, megbeszélni, egyeztetni, hogy milyen összeget tudnánk rászánni egy-egy ilyen dokumentum típusnak a vásárlására. És ez egy kedvező ajánlat volt, megvásároltuk ezt a dokumentum gyűjteményt, és a feldolgozási munka során vettük észre, hogy két egymáshoz passzoló levélgyűjteményünk van, egy közel fél száz levél, Tari Pál, egykori főkapitány, és Kovács Terka első felesége között úgymond összeillesztődik, és a hiányzó szálak szépen sorrendbe tehetők. Ez egy 1824 és 35 közötti levélváltás szépen sorrendbe helyeződött így a feldolgozó munka során.
És miről szólnak egyébként ezek a levelek? Mert azt azért tudni kell, hogy az 1820-as években még ugye kezdetlegesek voltak a postai szolgáltatások, tehát magyarán a leveleket, amit a filmekben látunk, futárok, ismerősök, barátok kézbesítették.
Igen, nagyon érdekes, néha a levél címzése is csak ráírják, hogy Taripál Szegeden, és akkor ide talál a levél, vagy Kovács Terka Pesten a Sárga Házban a Duna mellett, és megtalálják a futárok és postások. Viszont ugye a futárszolgálat sok pénzbe került, tehát a levelekből erre is fény derül, hogy általában ismerősöket, barátokat, olyan szegedieket vagy pestieket kértek meg, akik közlekedtek a két város között, hogy olcsóbbra tudják kihozni a levélnek a szállítását, és ez is okozott néha bonyodalmat, hiszen arról is értesülünk a levelezőből, hogy ezek néha elkallódtak, vagy esetleg rossz helyre, rossz épületbe kerültek. Például ez a szerelmes párunk is, Tari Pál és Kovács Terka, Tari családja előtt úgy bukik le a levelezésükkel kapcsolatban, hogy ugye az édesapját is Taripálnak hívták, és a futár az idősebb Taripálnak nyújtja át a levelet, és meglepődve, ahogy felbontja, akkor olvassa, hogy hát ez bizony lehet, hogy a fiának szóló levél, és nem neki, és ebből is a fiatalember egy családi vacsora során értesül, hogy az édesapja felbontotta az ő levelezését, és akkor már a bátyának, az öccsének, a hugának, már mindenkinek, mire ő hazaért a vacsorára, mindenki elolvasta a családból a levelet, és mindenről értesültek, és mi is a levélből értesülünk, amit Terkának ír, hogy immár minden titok nyilvánosság, tehát tudja a családja, hogy ők közöttük van szerelmi vonzalom és kapcsolat.
Kedves édes Terkám, az isteni gondviselés különösen munkálkodik felettünk. E folyó hónap 18-án írott és hozzám utasított levelet tegnap 22-ben délután Massa úr édesanyja által az atyám kezébe szolgáltatott, én ide haza nem lévén. Mit gondolsz, édesem, mit gondolhatott az édesatyám, midőn ezt olvasta? Kedves Pálom végig és végig elolvasta, sőt, mint kitapogattam, minden változás nélkül letévén, a bátyám is átolvasta, az öcsém is. Én hazamentem, kor az édesanyámtól ezt hallom. Olvastam-e már Teréz levelét? S mosolyog. Csak hamarosan magamhoz veszem, s a sötét szobába menvén gondolkoztam már, az előbb által olvasnám. Minden titok immár nyilvánosság. Vacsoránál kérti mindenek előtt a bátyám tőlem. Mi újság Pesten? Az atyám szokása ellen mosolyogva vígkedvel csak hirtelen ezeket mondja az édesanyámra, s bátyámra tekintvén. Tisztel a mennyünk mindnyájunkat. Én azonnal mondom, igenis. Az édesanyám pedig ezt mondja. Bizony nem bánnám, igen derék alkalmatos leánya Teréz, nem vesztenénk vele.
És hát ugye az írás, a kézzel írott levél a sok mindenről árulkodik, többek között arról is, hogy kinek milyen az iskolázottsága, milyen tanulmányokat végezhetett, vagy például milyen tudományokhoz kötődik, és ugye ez Taripálnál és Kovács Terkánál gyönyörűen megmutatkozik.
Nagyon nagy szerencsék van ebben a korszakban, hogy ezek a levelek ugye magyarul írottak. Ugye azért még az 1800-as évek elején azért még a levelek latin vagy német nyelven írottak. Ők kettőjük között korabeli magyar nyelven folyt a beszélgetés, és ugye Tari Pálnak egy nagyon szép, kaligrafikus, finom megfogalmazású írásmódja van, és mivel irodalmi vénája volt, neki néha rímekbe, versekbe faragva írottak a sorai.
Kedves édes Terkám! Nem merészelnélek így számos soraimmal előtte alkalmatlankodni. Kedvesem, ha tőle teljes bocsánatot nem remélnék, jó a te szíved, megbocsájt az én nékem. Tele van az eszem hozzád s körülötted járkáló gondolatokkal, tele a szívem hozzád vonzó indulatokkal, te a tollam hozzád iramló szavakkal. Ezek hajtanak, édesem, az alkalmatlankodásra.
Kovács Terkáról egy picikét már neki kevésbé szép, inkább egy picit férfiasabb írásmódja van, most így mondanánk, de valószínűleg az írásképe az iskolázatlanabb verziót mutatja, viszont kiderült, hogy azért ő is eredetileg nemesi származású hölgy volt, viszont mivel elhunytak a családtagjai, így a bátyja vette gondozásba, és egy háziasszonyhoz fölvitte Pestre, és onnantól kezdve egy más típusú neveltetésben lett része Terkának, és ezért nem követhette a nemesi származású vonalban, hogy ő egy ilyen műveltebb és sokkal szélesebb látókörű hölgy legyen.
Kedves Palin! Megkaptam mindkét kedves leveledet, amelyben panaszolod, hogy régen nem is írhattam, mert te tőled vártam, mit akarsz. Kedvesem! De midőn szüleidtől azt hallottam, hogy nem jössz Pestre jurátusnak, mint kettős tördöttek szívembe, sok keserveim közt, nem is tudom, mit írjak. Kedves Palim, te csak sikertelen kecsegtetsz engem, mert szüleidnek nem az az akaratja, ami tőled az igaz boldogság, kívánságod, hogy ne dolgozzak. Mert tőlük is több idegenséget tapasztalok, te pedig, mint ifjú, engedelmesködni tartozol, ezért írd meg, mit akarsz világosan, majd boldoggá teszem én magamat legalább, boldogulhat azután, mire te is, kedvesem, talán jobban boldogulsz, nálam nélkül.
Kedves édes terkám, az Istenért mit gondolsz? Szeretlek, előre érzem ezt. Sajnálom, hogy nem ismersz. Tedd le minden aggodalmadat, én halálosan szeretlek. Az én szüleimnek ez egyszer nem engedelmeskedhetek. Elhagyom örökre, ha kívánod, vagy ellenzik őket. Semmi reménységem bennük. Ha ingbe is, gatyába is felmegyek. Édes terkám, az Istenre kérlek, szülők nélkül ellehetek, de nálad nélkül nem élhetek. Tégy le minden szomorúságot, én minden esetre felmegyek.
Nem sok idő jutott nekik, mert ugye fiatalon hunyt el Terka, de akkor már házasok voltak, és Kovács Terkát előtte gyötörte is egyébként sok olyan kétség, hogy távol vannak egymástól, sokszor nem tudtak találkozni.
Igen, ugye az megismerkedésük időszaka, és ahogy így visszavezetjük a megmaradt és fentmaradt leveleket, valószínűleg Tari Pál ugye jogi hallgatóként Pestre kerül, valószínűleg ott ismerkedtek meg, és ugye ahogy elvégzi az iskoláit, hazakerül ide Szegedre, és ugye nem szakad meg a kapcsolat, tehát egy levelezés így elindul. És ebben a levélfolyamban már akkor olvasható, hogy folyamatosan aggódik Pál is azért, hogy Terkának egy picit betegesebb, úgymond az egészsége, fürdőkúrákra jár, sokat fekszik, tehát nem tud úgy dolgozni, tehát hogy valószínűsíthetően volt egy olyan betegsége Terkának, ami miatt ugye egy ilyen aggódási folyamat volt kettőjük között, és amikor összeházasodnak, Szegedre kerülnek, akkor is Tari Pál egy nagyon akkurátus ember volt, tehát egy pontos naplót vezetett és listát, hogy mire, mikor, mennyi pénzt ad ki. Elég sokszor szerepel az, hogy Terkának gyógyszerre kell, orvost kell hívni, ilyen piócás hölgyet kell hívni, aki pióca kúrával gyógyítja Terkát, vagy próbálják frissíteni az egészségügyi állapotát, illetve több fürdő kúra is szerepel az ilyen listában, tehát Terkának volt egy ilyen gyengébb egészségügyi állapota, és nagyon korán pár éven belül az esküvőjük után sajnos elhunyt.
Egyébként miért volt annyira különleges ez a kapcsolat, ez a házasság? Azért, mert abban a korban azért az nem volt jellemző, hogy szerelemből házasodjanak össze a fiatalok?
Abszolút nem volt jellemző, nagyon ritka volt a korban, én úgy gondolom, a szerelmi házasság. Erre ugye vannak irodalmi, történelmi példák is, tehát egy sikeres és boldog házassághoz azért szükséges volt az is, hogy a két fiatal azonos társadalmi körből származzon, ne legyen nagy szakadék kettőjük között, azért ritka volt az, amikor egy nemesebb báró például a szobalányt vette feleségül, de előfordulhatott ilyen típusú meggondolás is, és ami nagyon fontos volt, hogy a családi érdekek is számítsanak. Tehát ugye például a Tari család kereskedő család volt, kinevelt kereskedő gyermeket, és a Terkának a hozott családi része, az kevésbé volt úgymond ennek a családnak, lehet, hogy a korszakban egy megfelelő, rangú, hátterű, amiben egyébként Terkának Szegedre érkezésekor a köznyelvit is a szájára vette, hogy lehet, hogy nem megfelelő, rangú pár, akik még akkor nem városi főkapitány, de egy kiemelkedő tehetségű jogász ügyvéd számára, aki a pályája elején van, nem biztos, hogy egy ilyen hölgy az megfelelő származású. Viszont a kutatások kimutatták, hogy Terkának van nemesi vére, csak egy elszegényedett nemesi vérű sarja hölgy, de ugye az anyagi szempontok abban a korszakban is a köznyelvben számítottak. Terka viszont egy dolgos, szorgos, istenfélő leány volt, tehát a Tari szülőket abszolút megnyerte, és így a jóváhagyást is elnyerte ezzel a szerelmi házasságuk, de sajnos csak nagyon rövid ideig tartatott.
Kedves édes párom, kedvesem, szomorúan olvastam azon képzelődésből eredő álmokat, remélő, hogy nem úgy ítélsz felőlem. A halál, az megtörténhet, mert az nem rajtam áll. Ha nem rajtam áll, azt esküszöm az Istömre, hogy meg nem történik soha. Mert most érzem, micsoda a szeretet, és most érzem, hogy még nem szerettem soha. vagy talán nem is lehet többet, csak egyszer szeretni. Vagy talán aki érezni nem tud, szeretni sem tud. És ki pedig szokásból vesz házastársot, és csak akkor érőz, midőn az indulata elragadtatja, azok állathoz hasonlók.
Kedves édes Terkám! Örömkönnyekkel telnek az egyébként örömkönnyekkel tele lévő személy mindannyiszor valahányszor kedves leveled édesem olvasom. Csókot érdemel abban minden szó, mivel egyéb boldogságomra tárgyal, csókot érdemel abban minden sor, mivel a leggyózanabb gondolkodásmódra utasít, csókot és pedig általán teendő buzgó csókot érdemel a legutolszor küldött egyebekre is érthetvén kedves leveled kedves édes Terkám, mivel engemet a már-már egészen megtörtént depresszióból kimentettél.
Igen, viszont elgondolkoztató, hogy ugye 1837. februárjában hunyt el Kovács Terka, és Tari Pál alig 3 hónappal később, 1837. pünkösdjén újra nősült. Ennek mi lehet ilyenkor az oka? Ugye az ő házasságuk szerelmi házasság volt Terkával.
Ahogy folytak a kutatások, kimutatásra került, hogy a fiúgyermek, akit nekik mondanak a lexikonok és a városi iratok, ez egy téves információ, ez egy másik Tari családhoz köthető gyermek, tehát jelen pillanatban a kutatásaink úgy állnak, hogy Tari Pálnak és Kovács Terkának sajnos nem született gyermeke, valószínűsíthetően az egészségi állapottal függhet össze, és ezért is valószínűsíthetjük, hogy Pálnak szüksége volt egy örökösre.
Igen.
És akkor ezért van az, hogy egy picit így a mai kor szemével, de szerintem lehet, hogy az akkori kor szemével is, már alig 3 hónappal később új feleséget választ magának, és meg is történik az esküvő, és bizony egy elég tekintélyes és rangos család tagja lesz az ő új párja, második felesége, a Rózsa család, egy nagyon tekintélyes, szintén felsővárosi szegedi család. Rózsa úr az maga a városi tanácsnok, tehát egy tekintélyes pozícióban áll, és az ő hajadon leánya Erzsébet lesz Tarinak a második felesége, és szinte esküvő után azonnal 2 gyermek is születik, tehát valószínűsíthetően Terka ugye nem tudott örököst adni Pál számára, és az új hölgy viszont meg tudta adni, egy új Tari családot létrehozni.
Igen, és ezek a kincsek a legfontosabbak, amikor korhűen tudunk valamiről. Tehát magyarán tényleg ott vannak a levelek, azok nem hazudnak, és hogy ilyennel is lehetett abban az időben találkozni, hogy 2 ember szerelemből házasodik, és nem pedig elrendezett házasság volt.
Megküzdöttek igen a kapcsolatukért, hiszen azért a levelekből az is kiderül, hogy jó és rossz akarók minden szempontból voltak, mind a hölgy irányából, mind Tarinak a baráti köréből, hiszen Terka valószínűleg egy nagyon-nagyon szép hölgy lehetett, egy nagyon szép és dekoratív hölgy lehetett, és Pál összetűzésbe került gyerekkori barátaival, hiszen más férfiak is udvaroltak Terkának, és Terka Pált választotta, és az idő és a távolság pedig minden próbált kiállt kettőjük között, és valószínűleg Pál, hogyha Terka nem hunyt volna el, sose választott volna második feleséget, és akkor nem lett volna utódja ennek a Tari családi ágnak. Nem így alakult, de nagyon szép szerelmi történet őrződött meg ezekből a levélváltásokból.
Kedves édes Terkám! Reszkett tollam, elmém habzik, szívem fáj, szinte magamon kívül vagyok, most midőn jövendő boldogságunkat remegve képzelvén íráshoz ülök. Régtől fogva készülök, immár e féle igyekezvén elmémmel. Magamról tudom, érzed ezt te is, édesem, inkább mint sem kimondhatod. Úgy vagyok én is, sokszor akkor veszem észre, hogy sóhajtottam, midőn a hangot hallom. A felszavarodott ész mindenkor oda képzel, ahol a tárgy vagyon. Ezt, mint főt, bátran követik a többi érzékenységek. Tűrhetetlen a tiszta érzésem havozásaival immár bírnom. Remélek is, félek is, rettegek is. De nem is méltatlanul, mert nem elégséges a nappali komorküszködés, még az éjjeliek inkább rettentenek. A múlt éjjeleken már te kedves Terkám meghaláloztál, már sírodat kerestem. Már sírverset csináltam halotti pompádra a legnagyobb szomorúság között. A közelebb múlt éjszaka pedig, jaj, talán nem is kellene említenem. Bocsáss meg, édes, csak álom. Maróti hazajöve Törökországból egyenesen hozzád ment, és hogy tőlem, jaj, kegyetlen képzelet, elidegeníthessen, rajtad kegyetlen erőszakot tett és teherbe ejtett. Én még az álomtól is félek, ha rossz. Azon jó Istenünk, aki belénk az igaz hívséget öntötte, védeni fog ellenségeink ellen, remélem. Eltökélt szándékom, hogy mostantól fogva mind holtamig sorsolod, édes terkám, egész lehetőségig könnyebbítsek, hogy felőled minden módon szorgoskodjak, hozz az egybekelést, amit én ma ojtanék, mennél előbb kieszközöljem, mivel én a jó Isten előtt már megfogadtam azt, hogy tégedet, édesem, egyedül híven és állandóan úgy, mint egész boldogságom tárgyát, mint a sírig foglak szeretni.
És a napló, tehát hogy mennyire fontos az, hogy naplót írtak, és nem csak a nők írtak annak idején naplót, hanem a férfiak, mert ugye a legtöbb filmben azt látjuk, hogy a nők naplót írnak, és ez egy természetes dolog volt, de hát ugye Taripálnál kiderül, hogy nem csak a nők, hanem a férfiak is írtak naplót.
Igen, és Taripál nagyon részletes naplót írt, az egy másik kutatási téma lenne, hogy mind az anyagi részét kielemezni, hogy mire költöttek abban az időben a napi megélhetésre, mire gyűjtögetett, hova utazott, kikkel állt kapcsolatba, például a könyveit részletesen, a folyóiratokat, amiket rendelt, részletesen listázza, hogy kiktől mit rendelt, úgyhogy az egy nagyon érdekes ilyen gazdaságtörténeti dokumentum, egy olyan lenyomat, ami szerintem ritka a korban, hogy ilyen szépen megőrizték az anyagi és gazdasági részét egy család történetének, illetve a legszerencsésebb a helyzet, inkább úgy mondanám, hogy fennmaradt, megmaradt és kutatható. Mert valószínűleg lehet, hogy mások is, más családtagok is, más gazdagabb ügyvédek is, kereskedők is elvégezték ugyanezeket a naplósított folyamatokat a gazdaságukkal kapcsolatban, vagy a gazdálkodásukkal kapcsolatban, de előfordult, hogy nem maradt fönt. Nekünk pedig az a szerencsénk, hogy itt a Somogyi Könyvtárban ez megőrzésre került, és kutatható.
És hogy ez mennyire hiányzik a mai korból? Ugye sokszor beszélgettünk már erről, és ez egy fontos kérdés, és mindig felötlik bennem, hogy persze 21. század, meg hogy most már minden megy a digitalizáció felé, csak hát egy számítógép elromolhat, egy pendrive elromolhat, amire mondjuk írjuk a naplóinkat, vagy a dokumentumainkat. A kézzel írott dolog viszont fennmarad, jó esetben, tehát a legtöbb esetben azért ott van, és annak lenyomata van. Szóval, hogy 100 év múlva, 200 év múlva azok, akik mi most élünk, nekünk maradnak-e fenn majd ilyen írásaink?
Ezt azt hiszem 100 és 200 év múlva fogjuk tudni megválaszolni, hogy milyen formában maradnak fönt dokumentumaink, illetve tőlünk is függ, hogy hogyan őrizzük meg ugye ezeket a digitális hátterű dokumentumokat. A kor és a technika halad, folyamatosan változik, és ami régen egy floppy lemezen volt például, vagy egy pendrive-on, vagy egy CD-n, az ma már lehet, hogy a felhőbe kerül.
Igen.
És én mindig azt szoktam mondani, hogy és a felhő az hirtelen beszürkül és esni fog, olyankor mi van.
Igen.
Tehát hogy a felhőből ki hogy őrzi meg, és hogyan tudjuk majd szolgáltatni 100-200 év múlva, azt nem is tudom elképzelni így könyvtárosként. Egyet viszont tudok, hogy a könyvtárak, azok őriznek 1400-as, lásd Somogyi könyvtárról beszélve most, őrzünk 1400-as évekből származó okleveleket, dokumentumokat, őrzünk az 1500-as, 1600-as, és haladunk tovább a századokban. Írott, kézzel írott, nyomtatott dokumentumokat, és még mindig szép állapotban és jó állapotban vannak. Reméljük, hogy 200 év múlva ugyanezek a papírformában, pergamenen, és mindenféle régi írott formában, nyomtatott formában elkészült dokumentumok ugyanígy szolgáltatásra kerülnek a kutatók, látogatók és olvasók számára.